Oroszország, Kosagacs, Altaj régió, Csujszkiji főút. Nem szállok ki. Putyin most már ordított. Nem lehetett érvekkel hatni rá. A hátsó ablakon pár perccel ezelőtt becsapódó lövedék fejbe találta a másodpilótát, Anton Szoboljevet, de még utána is volt ereje, átszáguldott az egyik testőrvállán, aztán a túloldali ablakon távozott. A hátsó ülésen négyen ültek összepréselve. Iván Kozsedub, a főpilóta, akit beterített a kollégája üvegszilánkokkal keveredő véres nyálkája, és mellette még két testőr. Az egyik egy rövidhajú, majdnem kopasz férfi, hörögve próbálta elfojtani fájdalmát, a bal tenyerével szorította a vállán a sebet. De még így is sok vért veszített, egyre jobban szédült, hiába ültek szorosan körülötte. A másik testőr, egy széles vállú, szőke fiatalember végül kinyitotta maga mellett az ajtót, mert ő ült a négyes sor szélén és kiszállt. Takarásban maradt, mert szerencsére az ellenkező oldalon ült, mint ahonnan a lövések érkeztek. Kisegítette a sebesültet a kocsiból, a vállon lőtt testőr fájdalmas nyögéssel a térdére esett, aztán lassan ledőlt és elterült a földön. Úgy maradt mozdulatlanul. Az arcával épp a két tatár villanyszerelő felé nézett, akik tőle 15 méterre feküdtek a földön. Az egyikük most felállt, aztán a másik is, és szaladni kezdtek. Nem szállok ki, ismételte meg Putyin az autóban. A kormánynál ülő Fjodor Satilovval kiabált. Nem akarom, hogy lelőjenek. Az orosz elnök megint egyre agresszívebben viselkedett. A szemöldöke és a 70 felett már megereszkedett, szemhéja összeszűkült, alig lehetett látni a szemét. Összeráncolta a homlokát, a szája hófehér lett, és mint egy támadásra készülő, sarokba szorított kígyó, sziszegve nézett a vörös hajú testőre, mintha az legalábbis ártani akarna neki. De most már Satilov is kezdte elveszíteni a türelmét. Egyesével fogják lelőni őket, ha nem szállnak ki, számára ez teljesen világos volt. Ha meg akarták volna ölni őket, akkor már rég megtették volna, de nem lőtték szét a kocsit. Értse meg, Vladimir Vladimirovics. Nem kérés volt a hangjában, de nem is magyarázkodás, hanem inkább utasítás. Meg kell mutatnunk magunkat, hogy nincs nálunk fegyver, és ki kell lépnünk az autó elé. El akarnak fogni bennünket. Ez egyértelmű. Szemben velük körülbelül 200 méterre egy CCCP feliratú UAZ kisbusz állt. A szélvédőn keresztül is jól láthatták, hogy mellette a földön három mesterlövész fekszik támasztékra kitett fegyverekkel. Két másik pedig páncéltörő rakétákkal céloz rájuk. Katonák voltak, ez még ebből a távolságból is jól kivehető volt, terepfoltos ruhát viseltek. Rajtuk kívül még ketten álltak az UAZ mellett, és távcsővel figyelték őket. Satilov el sem tudta képzelni, hogy kik lehetnek. Ilyen távolról nem ismerte fel a fegyvereiket, pedig azt talán segített volna. Pár perccel ezelőtt léptek ki a kőhegy egyik kanyonjából, és mintha tudták volna, hogy náluk csak pisztoly van, egészen közel jöttek hozzájuk. Rájuk fogták a fegyvereiket, és várták, hogy kiszálljanak az autóból. Eddig már kétszer lőttek feléjük, de szándékosan nem rájuk. Ez érzékelhető volt. Csak is figyelmeztető lövések lehettek. Elzúgtak a kocsi fölött olyan szorosan, hogy szinte meglökték a defektes terepjárót. Ki kell szállnunk, elnök úr, feltett kézzel, hogy lássák, nincs nálunk semmilyen fegyver. Ha akarnának, bármikor szétlőhetnének minket. Nézze, várról indítható rakétájuk van, mutatott a távolba, de Putyin nem volt hajlandó odanézni. Nekem az a dolgom, hogy vigyázzak az ön életére, és most úgy tudok, ha kiszállunk. Ebben a másodpercben két MiG-29-es zúgott el a fejük felett balról jobbra. Alacsonyan jöttek, recsegett az ég körülöttük, aztán tovább süvítettek, és az Altaj hegyvonulatai fölé emelkedtek. Vladimir Putyin reménykedve nézett utánuk. A tekintetéből egy csapásra nyoma veszett a dűbe csomagolt pániknak, és felváltotta valamiféle bizakodó hit. Még mindig nem akarta elhinni, de leginkább elfogadni, hogy alul maradt. Hogy nincs menekvés. Hogy dacára annak, amit az elmúlt egy napban túlélt, most mégis veszíteni fog. Elfogni? Őt? Kik? Képtelen volt arra, hogy tudomásul vegye a kialakult helyzetet. Nem tudta feldolgozni, ami történik körülötte. Ő, Vladimir Putyin, Itt ül egy defektes előtt ócska autóban a világ végén, a háta mögött egy szétfröccsent agyúr hullával. Itt ragadt a semmi kellős közepén, kiszolgáltatva, megszégyenítve, elhagyatva és megalázva, miközben az életért retteg. Hogy került ő ide? Ki ezért a felelős? Kin kell majd bosszút állnia? Még mindig csak pörgött és pörgött, előre gondolkodott, a válaszlépéseket tervezgette, mert nem értette, nem akarta megérteni, hogy vége. Itt a vége. Rázták a vállát. Oldalra nézett a belemaró izmos ujjakra, aztán követte a kezet, a kart, eljutott a nyakhoz és az archoz. Ki ez? Mégis ki meri őt így rángatni? A rátelepedett rémálom káoszában, a kavargó indulatok viharában már nem ismerte fel a saját testőrét, Fjodor Sátilovot, pedig 2 perce még vitatkozott vele. Rázták tovább. Aztán felerősödtek körülötte a hangok, most vette csak észre, hogy dühében annyira kikapcsolt, hogy az imént már a hangokat sem hallotta meg. Fjodor Sátilov egyre vadabbul rázta az elnököt, mert az ellenséges katonák, amint elzugtak a MiG-29-esek, feléjük kezdtek rohanni. Közben mindvégig rajtuk tartották a fegyvereiket, 100 méter után ketten letérdeltek, céloztak, megint lőttek, de most már az autóra, nem fölé. Legyen egyértelmű, hogy mit akarnak bele a kerekekbe újra, aztán a motorba, csattogtak a csörömpölő lövések, igen, bármikor megölhetnék őket. A vadászrepülők közben nagy ívben visszafordultak, és már újra ereszkedtek lefelé, még egyszer elzúgnak majd fölöttük, de ez úgysem segít rajtuk, mert közben ezek ide érnek, úgyhogy tenni kellene végre valamit, és Sátilov kiszállt. Ott hagyta Putyint a jobb első ülésen, kiszállt, feltartotta a kezét. Nem lőtt ki egyetlen pisztolygolyót sem, nem védekezett, semmi értelme nem lett volna így meghalni, ilyen feleslegesen. A fegyverét a kocsiban hagyta, ledobta a pedál mellé. Amikor meglátta Sátilovot, a terepjáró mögül előjött a szőke, rövidhajú testőr is, aki az előbb a vállon lőtt 3. muskétást segítette ki az autóból. Aztán lassú mozdulatokkal kiszállt a főpilóta, Iván Kozsedub is. A terepjáróban ezek után már csak a véletlenül fejbe lőtt Anton Szoboljev holtteste maradt, és az első ülésen Vlagyimir Putyin. Földre! Ordítottak oroszul a mesterlövész puskával érkező katonák. Mind a hárman egyből térdre ereszkedtek, a kezüket összekulcsolva a tarkójukhoz emelték, és hasra feküdtek. Kezeket hátra, senki sem mozdul! Érkezett oroszul a pattogó határozott utasítás. Sátilov nem hallott akcentust. Tökéletesen beszélnek oroszul. Tehát oroszok? Mi történik itt? Pucs? Egykori Wagner katonák, vagy kik ezek? Az orosz elnök testőre nem értett semmit. Vlagyimir Putyin olyan tekintettel ült az autóban, mintha ő nem is lenne az esemény szereplője, mintha csak egy színházi páholy védettségéből nézni ezt a furcsa jelenetet. Nem róla van itt szó, nem, dehogyis, hanem a másik 3 emberről, akik most a földre vetették magukat. Róluk bizony. Őket fogják csak el, ez rá nem vonatkozik. Egyáltalán nem ő a színdarab főszereplője. Há, dehogy! Az arcára elmezavarodott remény ült ki. De a test tartása is ezt üzente, hogy előre hajolt és kinézett a szélvédőn. Ő nem sokára hazamegy, és minden ugyanott folytatódik majd, ahol tegnap este abba maradt. Megint ott fog ülni az aranypompájú Kremlben, az íróasztala mögött, hajlonganak majd előtte, mint régen, rendeleteket ír alá és intézi a világ ügyes-bajos dolgait. A tekintetén ez látszott. Ő nincs is itt, mert ezt csak álmodja. Nem is vele történik. Meg sem történik. Igenis, mindjárt vége lesz, felriad és vége lesz. Az őrület arca. Tehát ilyen. A megrodgyant elme tébolya. André alaposan megnézte a szélvédő mögött ülő Vlagyimir Putyint. Az életben alacsonyabbnak, szürkébbnek és jelentéktelenebbnek tűnt, mint amilyennek korábban a fotókon látta. Mint amilyennek elképzelte. Jelenne a világ egyik ura. Furcsa érzés volt ennyire közelről látni. André régóta úgy gondolta már, hogy a világot a kapzsi vágy és a félelem irányítja, ez a kettő. Minden embert valamelyik a kettő közül. A félelem, a kapzsiság és az ebből táplálkozó hatalomvágy szinte mindenki elméjében ott rejlik. Legfeljebb nem tör a felszínre. Félünk a jövőtől, a haláltól, a szegénységtől, millió és millió dologtól. Vagy vágyunk a pénzre, hatalomra, befolyásra, szerelemre, örök boldogságra és még sok minden másra. Vagy a félelem vezérel minket, és ez alapján cselekszünk, vagy a mértéket sokszor egyáltalán nem ismerő vágy. Vagy az egyik, vagy a másik. Az emberi cselekedeteknek csak ez a két mozgatórugója van. Valójában csak ez a kettő. És ezekből néha pusztító őrület keletkezik. Mert néha közénk születnek olyanok, akikben összesűrűsödik mind a kettő, és olyan romboló, negatív energiát teremt olyan őrületet, ami ha kisül, százezrek vagy akár milliók halálát is okozhatja. Tele a történelem ilyen őrültekkel. Szenvedést, pusztítást és gyászt szülnek. Olyat, mint Putyin őrülete Ukrajnában. Most már atombombát is ledobott. Eljutott ide a gondolat menete, hogy még ez is indokolt. Küldetés tudatból, hatalomvágyból, elvakultságból. Ezzel aztán tovább generálja milliók félelmeit, és persze a kabzsiságot is, a pusztítás utáni osztozkodás és marakodás éhes kabzsiságát. Ezért majd tovább folytatódik az őrület. Csak magasabb szintre lép. Még nagyobb lesz, és még pusztítóbb. A világon nem lehet segíteni. Legfeljebb úgy, hogy a romboló negatív energiát, az őrületet, annak hordozóját, a kabzsi félelemgenerátort kiiktatjuk. Ennyit tehetünk, semmi többet. Ha ez megadatik... André olyan erővel tépte ki a terepjáró első üléséről Vlagyimir Putyint, hogy az orosz elnök egyetlen másodperc alatt visszatalált ide az Altáj lábához, végtelen birodalma távoli, hűvösödő naplementéjébe. A karja majdnem kiszakadt, ahogy a nála majdnem egy fejjel magasabb izmos test megragadta és nekivágta az autó hátsó ajtajának, aztán szétrugta a lábait. – Hogy képzeli? – hördült fel Putyin oroszul, amit André persze nem értett, de a hangsúlyából és a kezében tartott test feszüléséből megérezte, hogy mindjárt ellenáll, úgyhogy tiszta erővel az ajtó üvegéhez csapta Putyin fejét. Az orosz elnök megszédült. Hogy is mondta Adrien? Hogy szólt a búcsú mondat a Londonban? Ez jutott most André eszébe, miközben tette, amit tennie kellett. Úgy, ahogy ő értette Bernard Émilié táviratát. Mert ő így akarta érteni.
Ez a háború így is véget ér majd egyszer, mondta neki Adrien.
De ezt most szavakkal fejezd be, André, ne egy golyóval. Stanislav csecskó közben távcsöves puskájával a kezében odalépett Putyinhoz, mert nem bírta megállni, hogy kiengedje magából több mint két év gyűlöletét, az ukrán háború bosszuszomját. A barátai értelmetlen halálát. Odahajolt Putyinhoz, és a gyilkosok félelmetes hűvösségével a fülébe súgta oroszul.
Egyesével vágom le az ujjaidat, a kezeidet, a lábaidat, aztán élve megdarállak, ha még egyszer megszólalsz.
Majd elmondta neki ugyanezt ukránul is, csak hogy ez a féreg tudja, kikkel is van dolga. André közben a terepjáró csomagterében észrevett egy piros baseball sapkát. Kinyitotta a hátsó ajtót és kivette. Ráhúzta Putyin fejére, és látványos kar mozdulatokkal, mintha egy föléjük belolgatott kamerának mutogatna, két kézzel széles kar mozdulattal az orosz elnök fejére bökött. Aztán levette róla a piros sapkát, és utána még egyszer visszatette. Végül rajta is hagyta. Washingtonban és Párizsban mindenki azonnal tudta, hogy miről van szó. Joe Biden is konstatálta, hogy az idegen légió egyik embere piros sapkával jelölte meg Vlagyimir Putyint, mert így a műhold képeken könnyebb beazonosítani és követni, hogy pontosan hol van. Okos. Az ukránok mindenkinek hátra kötözték a kezét, még a vállal lőtt testőrnek is. A névtelen közben megérkezett az UAZ-zal, és betuszkolták a foglyokat. A MiG-29-esek megint elzúgtak felettük. Putyint is megkötözték, és beültették a kis buszba. Meg sem mert szólalni. Azonnal elindultak a Kos-Agacsi kifutópálya felé, visszafelé azon az úton, ahonnan jöttek, keresztül a kanyonon. 7 perc múlva értek a Falconhoz, közben egyetlen üzenetet kaptak csak az Eglin jeladón. Arról szólt, hogy Joe Biden forró dróton összesen 1 percre visszahívta az orosz nemzetbiztonsági főtanácsadót, Nikolaj Patruzsevet, de semmit sem árult el neki, így a beszélgetésük nem befolyásolja az akció kimenetelét. Ezen kívül nem történt semmi. André mégis úgy csinált, mintha továbbra is sűrűn kapná az utasításokat.
Az ugaszban Putyinnal szemben ült. Néha felpillantott rá és figyelte, ahogy az orosz elnök a piros baseball sapkában ide-oda forgatja a fejét. Nézelődik és követi, hogy a számára ismeretlen tájon merre mennek. Átvágtak a kanyonon, aztán újra kiértek a lapos nyílt kőségságra. A kifutó pálya pár kilométerre kezdődött innen. A túlsó, távoli végén pedig ott parkolt Kuduhov gépe. Úgy tűnt, mintha Putyin elfogadta volna a helyzetet. Nem beszélt, de már nem félelemből, nem azért, mert megijedt Csecskótól, hanem mert figyelt. Az arca most először látszott nyugodtnak azóta, hogy lassan egy órával ezelőtt még fenn a levegőben meglátta, ahogy a MiG-29-esek távolodnak. Miután elfogták, tényleg lehiggadt. Azt érezte, hogy már nincs életveszélyben. Ez a fázis lezárult, többé nem akarják megölni. Valószínűleg új játszma kezdődik, amit idővel majd úgyis megért. Lesz benne manőverezési lehetősége, miért ne lenne, hiszen biztos akarnak tőle valamit. Tehát szorult helyzetből ugyan, de mégiscsak folytathatja. Játékban marad, erről egyre jobban meg volt győződve. Andrét, látva Putyin nyugalmát, most már sokkal jobban aggasztották az ukránok. Hogyan reagálnak majd, amikor megtudják, ő mit tervez? Nincsenek beavatva, ezért nem fogják érteni, mi történik, és hogy miért történik. Elszabadulhatnak az indulatuk. Látta az arcukon. A gyűlölet, amellyel Putyint nézték, mindent elmondott a helyzetről. Szívük szerint puszta kézzel kitekerték volna a nyakát. Közben a MiG-29-esek megint elzúgtak a fejük felett. Amikor odaértek a repülőhöz, André franciául megkérte Kirilenkót, hogy maradjon a foglyokkal az autóban, a többiek pedig menjenek vele. Putyin éberen figyelte, ahogy hatan kiszállnak az UAZ-ból, és ahhoz a kisméretű, lökhajtásos géphez mennek, ami mellett most leparkoltak. Már nem volt biztos benne, hogy ukránokkal van dolga. Pontosabban, hogy csak ukránokkal. Hiszen franciául beszélnek egymással. Furcsa, de ez megnyugtatta. Ez is. Pucsról tehát szó sincs. Ezek külföldiek. Hát persze. Tegnap este még a németekre gyanakodott, de ezek szerint a franciák csinálták. Nem ismerte a hófehér repülő típusát, nem látott rajta felségjelet sem, de értett mindent. Kiviszik az országból, ez fog történni. Tudta, hogy a MiG-29-es vadászrepülők most már úgysem tehetnek érte semmit, hiszen mit is csinálhatnának. Ha felszállnak ezzel a lökhajtásos géppel, akkor a levegőben nem lőhetnek rájuk, hiszen azzal őt is megölnék. Egyszerűen csak figyelni fogják, hogy mi történik. Kísérik őket, amíg lehet. Oroszország határáig biztosan. És jelentenek annak, akinek kell. Arra nincs már idő, hogy valaki ide érjen és megmentse. Feltételezte viszont, hogy az orosz hadsereg műholdjai látják, ami vele történik. Úgyhogy látja Szecsin is, meg Patruzsev, látja mindenki. Úgyhogy újra magabiztos volt. Még az is eszébe jutott, hogy Gorbacsovval is megesett valami hasonló 91-ben, pár napra elfogták, de a pucs kísérlet elbukott, mert a tömegek nem támogatták. Akárkik is ezek, néhány nap múlva őt is ugyanúgy el fogják engedni, mint 3 évtizeddel ezelőtt a szovjet párt főtitkárt. Hiszen a tömeg őt még Gorbacsovnál is jobban szereti. Ilyen gondolatok cikáztak benne, miközben az ablakon át figyelte, hogy a magas, fekete hajú férfi, aki kirángatta őt a szétlőtt terepjáróból, azt a mobiltelefon méretű furcsa eszközt mutogatja a magához rendelt ukránoknak, amit idefelé vele szemben ülve állandóan nézegetett. Mutogatja az ukránoknak, vagy franciáknak, vagy ki tudja milyen nemzetiségű katonáknak. Azok meg bólogatnak, aztán most visszajönnek hozzá az UAZ terepjáróba. Beszálltak megint. Elnök úr, szólította meg angolul a fekete hajú férfi, udvarias, tisztelettudó hangon. Ez jó jel, gondolta Putyin. Értön angolul, vagy fordítsuk le oroszra, amit mondok. Putyin bólintott, és még hozzátette, kicsit kevert zavarsággal. Da, yes, értek. És figyelt. André egy pillanatra Putyin felé fordította az Eglin jeladót, úgysem lát rajta semmit, de így hihetőbb lesz, amit mondani fog. Nyugodt volt, mert az ukránok már tudták, hogy mi fog történni, elmondta nekik az előbb. Csak Kirilenko nem sejtette, mert az imént bent maradt a buszban Putyinnal, és így nem hallhatta, amit a többieknek magyaráz. De emiatt sem aggódott, mert megint Kirilenko lesz a pilóta, ezért hagyta pont őt az ubaszban, úgyhogy erre hivatkozva most el tudja innen küldeni.
Stefan, mondta neki franciául, menj, indíts be a gépet, mindjárt felszállunk.
Megvárta, amíg az ukrán idegen légiós kilép a busz ajtaján és elindul a Falcon felé.
Szóval, elnök úr, fordult André újra Putyinhoz.
Érzelemmentes, jéghideg mondatok következtek. Sem a hangjában, sem az arcán nem lehetett érzékelni a kétely, az izgalom, vagy az aggodalom nyomát.
Ezt most szavakkal fejezd be, André, ne egy golyóval.
Angolul beszélt Putyinhoz.
Mi katonák vagyunk, csak parancsot teljesítünk. Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke pár perccel ezelőtt beszélt az ön nemzetbiztonsági fő tanácsadójával, Nikolaj Patruzsevvel.
Ez megfelelt a valóságnak,
és megállapodtak, hogy a történet itt véget ér. Az útjaik elválnak. Ön szabad ember elmehet.
Ez viszont nem volt igaz.
Putyin döbbenten nézett Andréra, de ő továbbra is érzelmek nélkül tényszerűen folytatta, miközben a késével Putyin keze után nyúlt és elvágta a műanyag kábelt, amivel megkötözték.
Putyin megmozgatta az ujjait, hogy visszatérjen a kezébe a vér.
Így döntöttek, de nekünk ehhez semmi közünk. Ez politika, majd önök tisztázzák a továbbiakat. Ezt az autót kell használniuk, menjenek vele vissza ugyanoda, ahol elfogtuk önöket, aztán a főúton balra, Kuráj felé. Onnan fognak önökért jönni. Mire az orosz katonák odaérnek, mi már kívül leszünk Oroszország légterén.
Ennyi volt. André többet nem akart mondani.
Értem, mondta Putyin egészen fülsértő angol akcentussal.
Ha oroszul beszélt volna, akkor a következő mondatából kicsendült volna a káröröm zenéje, de angolul ez nem jött át, elfette a kiejtés esetlensége, bólintott.
Hát, akkor menjenek!
Ezt a sapkát viszont elviszem emlékbe, mondta mosolyogva André, és váratlanul lekapta a piros baseball sapkát Putyin fejéről. A keze nem állt meg a levegőben, hanem egyből felhúzta a sapkát a saját fejére. Próbált úgy mosolyogni, mint egy szuvenírgyűjtő boldog turista.
A legjobbakat kívánom.
Ezzel felállt és elindult kifelé. Nem fogott kezet Putyinnal, többet rá sem nézett.
Gyertek, fiúk, szólt oda franciául az ukránoknak.
A kést, amivel elvágta Putyin köteleit, ledobta a földre, és hátra rúgta az UAZ csomagterébe. Majd Putyin felveszi és kioldozza a testőreit. A névtelen és Csecskó, amikor kiszálltak a CCCP feliratú kisbuszból, rögtön a piros sapkás André mellé léptek és két oldalról belekaroltak. Úgy kísérték a repülőgéphez, mint egy foglyot.
Visual confirmation positive, közölték az amerikai elnökkel 10.500 kilométerrel távolabb a washingtoni fehérház válságszobájában.
Ezzel a mondattal erősítették meg, hogy Putyin beszállt a repülőbe. Joe Biden bólintott, hiszen a monitoron ő is pontosan látta a piros sapkával takart fejet, persze csak felső plánból. Látta, bár felülről az arcát nem tudta kivenni, ahogy a foglyul ejtett piros sapkás embert, vagyis Vlagyimir Putyint, mert hát ki mást, az ukrán légiósok bekísérik a Falconba.
Várják meg, amíg a gép kiér Oroszország légteréből, és aztán mehet az akció,
mondta az amerikai Egyesült Államok elnöke, miközben a tekintete már átsiklott arra a monitorra, amelyik felülről mutatta az UAZ terepjárót. 12 perccel később, amikor André és az ukránok Mongólia felé elhagyták Oroszország légterét, és lefordultak róluk a MiG-29-esek, Washingtonban egyetlen perc alatt végig söpört a cél megsemmisítést megelőző szokásos 6 lépcsős parancskiadási protokoll. Beazonosítás, célpont lokáció, célpont leírás, megsemmisítő csapás módjának kiválasztása, tüzelés elindítása, célkövetés.
Fire!
Mondta a végén Joe Biden.
Tűz!
És a 15 kilométer magasan Mongólia felett repülő MQ-9-es Reaper drón 2 másodperc múlva kilőtte a 1,5 méter hosszú Hellfire rakétát. 150 000 dollárba került, Amerika ennyit költött a CCCP feliratú UAZ kisbusz megsemmisítésére. Pontosabban mind azok megsemmisítésére, akik benne ültek. A kilövés pillanatában a drón 300 kilométerre cirkált a célponttól, a rakéta így elég hosszan, majdnem 6 percig repült, mire az UAZ közelébe ért. Cserébe viszont tévedhetetlen és megsemmisítő erejű volt. Olyan pontos és nagy felbontású lézerkamerát építettek bele, hogy az utolsó 3 kilométeren még egy rendszámtáblát is le tudott olvasni. Maximális tévedése ekkora távolságból legfeljebb 30 cm lehetett. Az iszlám állam vezetőit a szomáliai sivatagban több mint 1000 kilométerről le tudták vele vadászni, pedig az arab terrorista vezérek, hogy ne jelentsenek nagy célpontot, már évek óta nem ültek autóba, csak kis motorral közlekedtek. De ez sem segített rajtuk. A Hellfire rakéta a 65 km per órás sebességgel haladó UAS-t játszik könnyedséggel semmisítette meg. Nem is maradt belőle semmi, csak egy tátongó mély lyuk a Csuiszkíji főút 23-as kilométer kövénél. Beazonosítható holttestek nem maradtak, még azt sem lehetett megállapítani, hogy körülbelül hányan ülhettek az autóban. Azt pedig már végképp nem, hogy pontosan kicsoda.